például a legtöbb ilyen dolgot azért kaptam, mert hogy én hamar elkezdtem dolgozni, és nekem hamar lett bölcs is a gyerekem, és például én emiatt kaptam tök sokat a játszótéren.
Én mondjuk már nagyon kevésszer adok anyatársaimnak tanácsot, mert tudom, hogy az nem biztos, hogy úgy fog bemenni, vagy hogy így nagyon vigyázok, hogy inkább azt mondjam, hogy én hogy csinálom, és akkor ezzel magamat is levédem.
Az a helyzet, hogy ez a szülőség, ez így mivel egy előregedő társadalomban élünk Magyarországon, azért több ember szülő, mint nem szülő. Hogy ehhez mindenki ér, de ez a szülőség, ez olyan téma, amiben azt gondolja a legtöbb ember, hogy van kompetenciája.
Miben nem, tehát a főzés, a foci, tehát hogy, és akkor most, tehát én ugye nagyon sokáig főztem online interneten, voltak videóim, receptjeim. Amikor YouTube-ra kikerül egy főzős videó, nem is volt rajta a fejem, csak a kezem, hogy még egy tudtam ott kapni, tehát hogy biztos, hogy hogy nagyon jól fekszem a kanapén, mert hogy én valahonnan megkaptam ezt az állást, meg főzni biztos, hogy nem tudok, hogy vágom a hagymát, hogy van megpucolva az a répa, miért van kifestve a körmöm? Volt olyan komment, hogy ha a nagyanyja ilyen körmökkel főzött volna, akkor nagyapja kivágja a konyhából.
Úristen!
Gyereknevelés, szoktatás, válás és hozzátáplálás, nőiesség,
bölcsi, ovi iskola,
egyedülálló anyaság,
én idő,
párkapcsolat,
anyaság vagy karrier,
gyereklélek,
baba illat,
fejlesztés,
szülés,
szexualitás,
sírás,
dackorszak,
érzelmi hullámvasút.
Ki vagyok,
de ez a legjobb dolog a világ.
És te
hogy vagy, úgy igazán?
Gyere, ülj le közénk. Igyuk meg együtt azt a kihűlt kávét.
És közben mesélj anyukám.
Ez itt a Mesélj anyukám.
Az evamagazin.hu minden hétfőn új adásra jelentkező podcast műsora,
amelyben anyák mesélnek, nem csak anyáknak, nem csak anyákat érintő témákról.
Andrész Timivel,
Lugosi Dórival
és Zubor Rozival.
A Partizán, az Ínség zavara műsor adta az ötletet, illetve a mai adásunknak a témáját. Ebben a sorozatban Nemes Nóra is részt vett, majd elmondott, hogy miért, meg hogy, meg mi is pontosan ez a műsor, ahol érintve volt nagyon-nagyon sok minden, és majd valószínűleg még egy következő adásban fogjuk említeni ezt a műsort, de a mai adásban a mom-shaming lesz a témánk. Nemes Nóra, gasztro újságíró a vendégünk. Szervusz, Nóra!
Sziasztok!
Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Képzeljétek el, hogy én a mom-shaminggel úgy Isten igazából először pont egy ilyen gasztró, hát erős mondjuk gasztró témaként említeni ezt a dolgot, de hogy egy főzéssel kapcsolatos téma volt, és az volt az a pont, amikor kiléptem az összes messenger, vagy mi az összes Facebook csoportból. Ugyanis az volt, hogy hát én nem főzök. Én ez köztudott rólam, hogy én nem főzök, mert hogy engem, én még nem találtam meg ebben úgy igazán a szépséget, bármit inkább szívesebben csinálok, mint főzök, bár azért most már így az évekkel javult meg jobb a helyzet, de hogy én nekem ez így nem, nekem a fölmenő női rokonaim túl sok időt töltöttek a konyhába, úgy láttam, és ezért nekem ez így nem. És viszont, amikor az első gyerekem megszületett, akkor így nagyon próbáltam így ott lenni, és főzni, és minden, de hogy ez így nem jött be. Egyébként nem főztem rosszakat, tehát ahogy a hozzátáplás kellett, hogy menjen, úgy haladt ez a dolog, és így egyszerűen nem. És akkor eljött az a pont, amikor azt mondom, hogy jó, én ezt feladom, és nem érdekel babakaja, és mit tudom én. És volt egy ilyen csoport, amiben volt egy anyuka, aki nagyon kifakadt, hogy hát, hogy otthon vannak egész nap az anyukák, és hogy mi az, hogy babakaja, és egyébként is, hogy amikor kocsiba utaznak, hát ő úgy megy kocsival, hogy kis szendvicset előre készít, mindent összekészít, nem az, hogy cukros, becsomagolt dolog, hanem ő előre süt kekszet, meg a gyümölcs, meg mit tudom én, és akkor ez így annyira így betalált nálam, hogy azt mondtam, hogy jó, ez igazából nekem nem kell, mert hogy kapok egyébként is erre így megjegyzést másoktól, de hogy miért pont egy anyatárstól kell, aki pontosan tudja azt, hogy mennyi mindennel tudunk otthon foglalkozni, és hogy mennyi minden más, amire kell, hogy foglalkozunk, és hogy most miért nem lehetünk legalább mi, akik így ilyen belső körösök vagyunk, eléggé elfogadóak.
Hát ez különösen azért érdekes, mert én egyébként ez a kekszes anyuka vagyok, aki így legyártja és elviszi, de mondjuk teszem hozzá, hogyha a férjem nem dolgozna otthonról, tehát nem lennénk ketten otthon egy darab gyerekre, akkor fogalmam nincs, hogy főznék a gyerekemre. Egyszerűen azért, mert annyira intenzív az egész kis csaj, hogy ugye még egy pici volt, és a hátamra tudtam tenni, addig tök simán ment, de most már, hogy így áll a lábamnál, és így őt kell így szimultán szórakoztatni, így egy 20 perces kaja is egy órás lesz, szóval, hogy így igen, tehát azt gondolom, hogy ezt így illene tudni, hogy tök jó, hogyha neked sikerül, de nem annyira egyértelmű, még annak se, aki egyébként évek óta főz.
Egyébként abban az időben hát egy kb. 4 négyzetméteres konyhánk volt. Tehát oda beültettem mondjuk a gyereket, vagy felállítottam a konyhapulthoz, ami kb. Nem létező volt, mert hogy így volt egy mosogató, egy tűzhely, meg egy ekkora kis részt, tudjátok, ahol meg tudom kenni a kenyeret. De hogyha mondjuk már beültettem, hogy felállítottam, nem tudtam kinyitni az ablakot, vagy a hűtőt mondjuk. Szóval, hogy így egyébként tényleg tök macerás volt. És tudom, tehát, hogy tudjátok így az egészben benne, hogy tudom, hogy egyébként évtizedek, századok óta nők milliói oldják meg valahogy, meg hogy ma is nagyon sokan megoldják, de hogy én nekem ez nem sikerült. Agyvérzést kaptam a végére konkrétan.
Egyébként hozzáteszem az egész hozzátáplálás témakör, ez szerintem amúgy is egy ilyen agyleolvasztó dolog, szóval nekem hogy alapvetően egy sikereim voltak a konyhában, tehát tényleg én szívesen főztem 15-20 emberre, több fogásos jó kajákat, és akkor ott álltam, hogy egy 7 hónapos gyereket kell megetetni, és ilyen óriási várakozással léptem ebbe, hogy így elképzeltem, hogy majd így eljön az időpont, akkor én megveszem a biót, én megfőzem, megcsinálom, leturmixolom, és akkor apa fogja, én adom a kis kanállal a szájából lenyelésekor elkezdtünk hozzátáplálni. És ezt képest az én gyerekem, az 2,5 hónapon keresztül gyakorlatilag mindent kiköpöttem, amit beletettem a szájába, és így én még életemben ennyire szarul nem éreztem magam a konyhába tényleg.
És akkor közben jön a nyomás a védőnőtől, meg a gyerekorvostól, és megeszi a 200 millit.
Egyébként kiváltottátok a 10 órait? Kiváltottátok már az ebédet, az uzsonnát? Hány kiváltott étkezésetek van?
Egyébként szerencsére iszonyatosan jó fej a gyerekorvosom és meg a védőnőm is, úgyhogy egyik se, meg amúgy ez pont nem is érdekelt volna, de például, ami nagy nyomást helyezett rám, és nyilván nem direkt csinálták, azok a gyerekhozzátápláló könyvek.
Igen.
Akkor azt látom, hogy a 7 hónapos gyereknek már adhatsz, és akkor be van fotózva egy ilyen gyönyörű kis mexikói kaktusz alakú fatálnyérkába a kinoás lazac fasírtka, meg a nem tudom milyen kuszkusz mellé, és akkor az én gyerekem az a sima kanállal, vagy villával összenyomott banánt kitolja a szájából 7 hónaposan. És akkor ülök, hogy de hát mit csinálok rossz, amikor más már kinoás lazacot eszik ilyenkor. Na mindegy, úgyhogy...
Az kegyetlen.
Hát igen, a hozzátáplálás az egyik ilyen téma, de hát nem elég a 10 ujjunk szerintem, hogy felsoroljuk, hogy természetes szülés, császár.
Minden. Szerintem nincs, tehát hogy elkezdhetnénk sorolgatni, de az élet összes aspektusának van egy másik aspektusa, vagy van egy tök mindegy, hogy te mit csinálsz, hogyha valaki nincs okéba magával, annak úgyis baj lesz, hogy te úgy csinálod.
Na, hát ez tehát a kulcs.
Bármi, tényleg.
Hát vagy egyébként szerintem az is lehet simán, hogy pont ezen gondolkoztam még idefele, hogy igazából hogy lehet úgy megfogalmazni, nem is egy kritikát, hanem tanácsot adni, hogy az ne legyen bántos, az ember kitől fogadja, és alapvetően szerintem engem így azokban a témában, hogy anyasága kapcsolatban, amik engem érdekelnek, mondjuk tudom én, a szülés, vagy a hozzátáplás, vagy ilyesmi, azzal mondjuk az utca embere nem tudna elbizonytalanítani, de megvannak azok az emberek, akiknek mondjuk adok annyira a véleményére, hogyha mondjuk ő mondana valamit, akkor és nem szépen fogalmazná meg, akkor az úgy elbizonytalanítana. Tehát nyilván azon is múlik, hogy fogalmazzák ezt meg felém, ezt a tanácsot, vagy kritikát, vagy bármit.
Igen, de pont ezen gondolkoztam, hogy lehetsz te bármennyire asszertív, hogyha a másik a bántást akarja kihallani belőle, akkor azt fogja kihallani. És hogy ez tök nehéz, szerintem, tehát hogy úgy, tehát hogy azt gondolom, hogy tanácsot adni, én mondjuk már nagyon kevésszer adok anyatársaimnak tanácsot, mert tudom, hogy az nem biztos, hogy úgy fog bemenni, vagy hogy így nagyon vigyázok, hogy inkább azt mondjam, hogy én hogy csinálom, és akkor ezzel magamat is levédem, de hogy vannak olyan helyzetek, amikbe nem tudom, így az, tehát hogy, és ezen gondolkodtam egész héten egyébként, hogy vannak olyan helyzetek, amikor muszáj azt mondanod, hogy nem tudom, látod, hogy a barátnőd bébikompot használ, most csak mondok valamit, amit egyébként betiltottak, azt nem tudod asszertíven kifejezni, hogy azt olvastam, hogy ez egyébként, hogy ezt egyébként betiltották, mikor látod, hogy amúgy a gyereknek, meg ez tény, hogy ez a gyereknek nem jó, és hogy És hogy az a baj szerintem, hogy már mindent ítélkezésnek veszünk mi is, tehát hogy olyan PC világban élünk, hogy nem lehet, nem írhatom ki az Instámra azt, hogy az én gyerekeim jó lesznek, mert kapok három olyan üzenetet, hogy aha, de láttam, hogy a múltkor ott volt a, nem tudom, a kifli a kezébe, vagy ott volt a, nem tudom, a csoki tevet, és hogy én nem mondjam azt, tehát hogy most már nem lehet úgy megnyilvánulni internetes térbe, hogy ne húzzuk rá mindenre azt, hogy itt most te bántalmazol, te ítélkezel, és én ettől ki vagyok.
Hát egyébként azt mondom, hogy később fogunk eljutni erre a pontra, de abszolút, és nem csak az internetes térben, hanem a való életben is, és akkor visszapattam erre az étkezés témára, hogy nekem erről van egy véleményem, én azért csinálom így, mert számomra ez fontos. Mindenki úgy csinálja, hogy gondolja, tényleg. Szerintem még soha senki, tehát nagyon szívesen adott tanácsot, egy barátnőm van, aki valaki szokott ilyen témában tanácsot kérni, de soha nem szóltam bele senkinek, vagy mivel teti a gyerekét, mikor leteti, a semmi. Viszont én érzem magamat rosszul akkor, mikor olyan barátnőmmel vagyok mondjuk együtt, hasonlókorú gyerekeink vannak, és mondjuk ez nem érdekel ez a téma. És akkor elmegyünk egy ilyen félnapos programra, elejön az Uzsi, és akkor mondjuk előkerül valami bolti cucc, ami mondjuk így meg, tehát hogy mondjuk így, és akkor a lányom így elindul fel, és akkor így én érzem magam rosszul, hogy azt mondom, hogy nem, ilyet nem eszünk. És akkor kicsit tényleg azt érzem, hogy most én neki nem mondtam semmit a barátnőmnek, de hogy mégis egy kicsit így megszégyenítem azzal, hogy azt mondom, hogy az én gyerekem már pedig ilyet nem fog a szájba venni, te meg ezt hosszadra térnek, tehát pedig nem gondolom ezt, csak én nem szeretném az ennek ezt adni. És ez tényleg ez valószínűleg innen jön, hogy ilyen kis körömollóval így csipkézzük a kultúránkat, meg a megnyilvánulásunkat és megnyilvánulásainkat, és nagyon nehéz gyakorlatilag már a saját elveidhez is ragaszkodni, mert azt érzed az öncenzúra miatt, hogy esetleg megbántasz vele másokat.
De ez megint ilyen kommunikációval kiköszöbölhető, vagy nem tudom, mert erről pont az jutott eszem, hogy a Dórik olyanok például, hogy ők nagyon-nagyon figyelnek arra, hogy mondjuk ilyen csokolád és cukros dolgokat ne legyen, és tök emlékszem, hogy egyszer, mert mi szoktunk rendszeresen így együtt nyaralgatni, és volt olyan, hogy úristen, én nem is gondoltam bele, hogy, tehát hogy elfelejtettem, hogy ők meg nagyon figyelnek arra, hogy csokisat nem, és akkor előkerült egy kis csoki. És akkor emlékszem, hogy ott vagy te, vagy az Áron meg is jegyeztétek, hogy hát nem tudom, hogy ki adta ezt a csokoládét, itt nem tudom.
Az a kakasnyalóka volt, tuti a kakasnyalóka volt.
Tényleg az
volt. A kakasnyalóka valami volt, igen. Úgyhogy, de hogy egyébként, tehát hogy nem ilyen bántóan, hanem hogy valahogy úgy lett ez így leköközött, hogy megbeszéltük, és akkor onnantól már tudom, hogyha nem tudom, a Dóriékhoz megyünk, vagy úgy találkozunk, akkor erre...
Figyelünk, hát mert tök, már nem is, de igen, most én azt akartam, hogy én érzem magamat rosszul gyakorlatilag, hogy azt kell mondanom, tehát nyilván a barátnőm is tudja, vagy a barátnőm is tudják, hogy akikkel így összejárunk, hogy igen, nálunk ez egy fontos dolog, de ettől függetlenül, hogyha a gyerekre kell szólnom, akkor is rosszul érzem magam, hogy most egy kicsit, hogy mit shaming el lett téged, pedig egyáltalán nem is akarlak, csak úgy közvetve mégis ez történik.
Hát igen, és akkor ilyenkor mondjuk, hogy nem ítélek el, hogy te mégis eteted a gyerekedet ilyennel, csak tudod, nálunk akkor mosakszunk, vagy mi a jó?
Hát én nem tudom, igazából ilyenkor. Szóval, hát mi nem, inkább megcsinálom neki én, és akkor így, de szép az a kép, menjünk tovább múzeumozni, vagy nem tudom, tehát ez nehéz. Ti mit csináltok ilyenkor? Például, tehát, hogy beszéltetek, mondjuk ezt, hogy meccseltétek le?
Röhögtünk. Ja. Nem, én nagyon törekszem az ilyen cukorcsoki sztoriban is, az egyensúlyra, tehát hogyha most elmegyünk nyaralni, és előkerül a kakasnyalóka, 4,5 órán keresztül nyal a gyerekem, akkor, tehát hogy nem csinálok ebből kérdést, hogy jó, hát akkor most megeszi, hát nyilván most holnap nem jövünk ugyanide, és nem eszik meg, nem eszi meg, hanem általában ne rögjél, nem megyünk a rozéka soha többet sehova. A kakasnyalókás néni. Nem. De hogy nem tudom, nekem például ez a kaja kérdés, nekem soha nem volt ez ilyen veszőparipám, mármint olyan szempontból, hogyha valaki azt adta a gyerekének, engem ez...
Szerintem egyébként értitek, a kulcs az egészben, hogy egyszer-egyszer, hogyha van egy ilyen, és akkor utána tanul belőle az ember, és másra csinálja, az oké. Okay. De hogy nem tudom, nekem nem ez, hanem nekem például a legtöbb ilyen dolgot azért kaptam, mert hogy én hamar elkezdtem dolgozni, és nekem hamar lett bölcs is a gyerekem. És például én emiatt kaptam tök sokat a játszótéren, hogy mert hát, hogy tudod, a gyereknek sokkal jobb lenne otthon az anyukával, és én miért nem alvás időben megyek sétálni a gyerekkel a parkba, miért akkor megyek vele sétálni, kell, amikor ébren van. Hát én azért mentem addigra haza, hogy tudjak dolgozni. Szóval, hogy én nekem meg ez
nem volt. A parkban, tehát én eddig úgy tudtam, hogy a gyereknek jó a parkban sétálás ébren is.
Én is így tudtam, de hogy tudod, tehát a legtöbben úgy csináltak, hogy akkor alvás időben, mert hogy akkor sokkal jobbat alszik a levegőn, alvás tök. Az én gyerekem is egyébként aludt levegőn, szóval hogy kinyitottam az abba, kiraktam az erkére, nem tudom. De hogy így tudod, tehát hogyha valamit már kicsit nem úgy csinálsz, ahogy a másik csinálja, akkor már rögtön. És hogy igazából például, amikor az előbb mondtad ezt az egészet, hogy így nagyon sok mindenkiben van egy olyan ilyenkor előjön az, hogy így meg akarom győzni, de hidd el, hogy a te gyerekednek is, meg nektek is sokkal jobb az, amit én mondok, mert hát hiszen én ennek nagyon utána néztem, és nagyon tudom, és nem tudom, és hogy így értelmebben igaz is van, vagy igazság is lehet, de hogy lehet, hogy nekem az az út mégsem. Érted?
Abszolút. Egyetértek egyébként, és mondom, és elfogom ennek a témát, az tényleg szerintem nekem csak azért ilyen bántom, mert az, hogy ki mibe hordozza a gyerekét, hogy hordozó vagy babakocsi, bölcsöde vagy nem bölcsöde, vagy blablabla, bla, az igazából semmilyen szinten nem befolyásolja az én életemet. Nyilván az sem, hogyha a gyerekem véletlenül megeszik egy bolti kalácsot, csak az mégis olyan, hogy interakcióba kerül az én, tehát ott van egy ilyen kis ütközés, ami úgy effektíve kijön, tehát az, hogy ki mibe hordoz, etet, mit, az nem. Azt gondolom, hogy nekem ezért ez egy ilyen kis fájó témám, meg tényleg azért, mert én vagyok az idézőjelbe hunyó, uh-huh. És tényleg amúgy nagyon igyekszem arra, hogy már nagyon régóta, hogy így, aki tanácsot kér, vagy azon megosztom, hogy igen, én ezt választottam, ezt a hordozót, azért, mert utána olvastam, és amúgy nekünk ez jött be, de lehet, hogy neked más fog bejönni, blablabla, bla, bla. De hogy igen, tehát már nagyon rég nem adott tanácsot, csak befogom a számot, csak itt nem tudok így csöndben maradni, mert itt én is belekerülök a dologba.
Egyébként most valami évás cikknél, most ez jutott eszembe, hogy volt valami évás cikk, mert nem is tudom, hogy miről szólt a cikk, és akkor jött egy komment, hogy valami vissza a gyerek neveléssel kapcsolatban, és akkor jött egy komment, hogy írta a nő, hogy na, majd 10 év múlva meg fogja bánni, mert úgy elrepülnek ezek az évek, és akkor vissza írt valaki egy kommentet, hogy és mi van, hogyha nem fogja megbánni, meg mi van, hogyha nekik ez így jó, és akkor azt írta, hogy mindig ez van. És hogy tudjátok, tehát, hogy ez a reakció, amikor így az ilyen elzárkózik, és akkor csak úgy lehet, tehát, hogy nincs más opció. És szerintem ez a borzasztó az egészben.
Az a helyzet, hogy ez a szülőség, ez így a, mivel egy előregedő társadalomban élünk Magyarországon, azért több ember szülő, mint nem szülő. És a szülőséghez mindenki ért, vagy mivel van tapasztalata, ezért azt gondolja, hogy ehhez mindenki ért, és hogyha mindenki asztalos lenne, akkor mindenki az asztal farigcsálást szólná meg, vagy abba kötne bele, de ez a szülőség, ez olyan téma, amiben azt gondolja a legtöbb ember, hogy van kompetenciája.
Miben nem, tehát a főzés, a foci, tehát hogy, és akkor most, tehát én ugye nagyon sokáig főztem online interneten, voltak videóim, receptjeim, amikor YouTube-ra kikerül egy főzős videó, nem is volt rajta a fejem, csak a kezem, hogy még egy tudtam ott kapni, tehát hogy biztos, hogy hogy nagyon jól fekszem a kanapén, mert hogy én valahonnan megkaptam ezt az állást, mert főzni biztos, hogy nem tudok, hogy vágom a hagymát, hogy van megpucolva az a répa, miért van kifestve a körmöm. Volt olyan komment, hogy ha a nagyanyja ilyen körmökkel főzött volna, akkor nagyapja kivágja a konyhából.
Úristen!
Amúgy mennyire elmebeteg egyébként, tehát azt gondolná, vagy ahogy így mesélsz, itt kicsit olyan, mint hogyha ez nem is a valóság lenne, hanem most itt beszélünk valamiről, hogy mondjuk hülyeségeket, vagy érted, hogy ami nem jut eszedbe, hogy tényleg megnézek egy főzős videót, és ez jut eszembe. Ez annyira durva, hogy mennyi belső frusztrációja van ezeknek az embereknek, akik a lila körmödről, vagy bármilyen színű volt, nem is értem.
Igen, egyébként reggel a férjem hozott el a felvételre, és kérdezte, hogy és miről fogtok ma beszélgetni, és akkor elmeséltem neki, miről fogunk beszélgetni, és lejegyzeteltem ide a telefonomba, hogy mit válaszolt erre. Kérdeztem, hogy mit gondolsz erről, mit gondolsz a témáról. Azt mondta, hogy semmit. Szerintem ez egy mondva csinált civilizációs probléma, amit ti találtatok ki azért, hogy beszélgethessetek róla. Ez egy sima rossz indulat. Mindenki beleszól mindenbe, a másik dolgába, csak az anyák magukra veszik ezt a hormonok miatt.
Egyébként van valami, de szerintem elbeszéltünk, hogy nem mindegy, hogy adod azt a tanácsot, és kinek, és hogy a fogadónak éppen milyen lelki állapota van.
Igen.
Tehát tökéletesen, hogy a kislányom körülbelül ilyen egy hetes volt, 10 napos nyárvégi baba, és iszonyat kánikula volt, és hát első gyerek így 50 centi, mint tudom én. És vagy a szoptatásnál egy befolyt így a nyakába az anyatej, és hát ilyen iszonyat húsos baba volt, én is nyakredői voltak, és hát nem vettem észre, és az két nap alatt az ott, hogy bepálott, berohadt, és csak akkor vettem észre, amikor már szaga volt, és hát persze rögtön olajjal kimosta, meg minden szegény, piros volt, nyilván teljesen ki voltam borulva, hogy micsoda szaranyagok, hogy nem vettem észre, és akkor megjött az anyám meg az apám, és akkor mondtam nekik, hogy mi történt, és akkor anyám, hát pedig ez a te felelősséged. Egy fél órán keresztül zokogtam. Tehát, hogy tényleg így, és így mondtam is nekik, hogy jó, akkor most menjetek haza, tehát, hogy itt tényleg így, akkor most így befejeztük a látogatást, és igazából nem értette, tehát nem akart ő engem bántani egyáltalán, és azóta már nagyon sokat fejlődött. Tehát többször leültünk, és elmondtam neki, hogy mi az a komment, ami jöhet, meg gondolját mindig, mielőtt mondja, hogy ez hasznos lesz. Igaz-e, amit mond, bármi, tehát tényleg, amit szoktak mondani a plegykával kapcsolatban is. És nagyon sokat fejlődött, de hogy tényleg így akkor ma már valószínűleg egyik filmem a másikon ki lenne, de akkor ott abban a hormon állapotban, egy 10 nap a szülés után annyira megütött, hogy az elképesztő.
Hát de vannak olyan dolgok, most erre nekem az jutott eszembe, amikor elmentem, a középső lányom volt, még nem volt 2 éves, kb. 21 hónapos volt, és ő már nagyon-nagyon régen nem szopizott, és elmentem egy sajtóútra, és az anyósom segített a férjemnek, és lebetegedett a kislány. És azt fölhívtak, és akkor mondta, hogy hát tudod, hát még 21 hónapos, te meg elmentél 3 napra. Tehát, hogy gyakorlatilag tudod, hogy azért lett beteg, miközben tehát egy vírust kapott el a gyerek, vagy aftás volt, nem is tudom, mi a szája. Szóval, hogy...
Nekem pont egy édes a kislányom, és én most fogok elmenni egy hétvégére, meglátogatom a barátnőmet Rómában.
Nagyon jól csinálod.
Nagyon durva lesz. Aperolozni fogok és tésztázni 2 egész nap.
Nagyon jól csinálod. De hogy az a baj, tudjátok, várom ezzel kapcsolatban, egyébként beszéltük, hogy csinálunk majd egy külön adást a reddites kommentekről, mert hogy amikor beszéltünk erről az adásról, akkor így jött csomó minden, impulzus, és ugye arról beszéltünk, hogy azért nem csak a mom shamingről van szó, hanem kicsit ki lehet ezt bővíteni woman shamingre is, mert hogy egyébként nagyon sok ilyen internetes kommentnél az van, hogy férfiak, de hogy igazából nem csak férfiak.
De
és hogy ez itt a nagy probléma, hogy igazából ezek, mint hogyha így az saját életünk problémáit próbálnánk azzal kiventilálni, hogy másba belerugunk, és hogy ezt így miért?
Ez érdekes, hogy mindig csak a nőkbe, tehát azt sosem láttam, hogy férfi shaming-el kommentekbe.
Egyébként azt én sem.
Hát, van az esetleg, amikor nem tudom, valami fél, tehát hogy olyankor látom maximum, mikor így kikerül valami hír, hogy megölte élettársát, meg agyonverte, meg megverte, és akkor vannak ilyen férfi kommentek egy-egy, hogy hát az én az nem férfi. De ez a maximum, soha semmi mást.
Igen.
Egyébként nem gondoljátok, hogy azért van ez, mert például az anyaság egy ilyen nagyon érzékeny téma, és a nap 24 órájából legalább a felében elbizonytalanodsz, hogy jól csinálod. Jól csinálod a pelenkázást, az etetést, az, hogy ott hagyod, mert elmész én időre, és akkor jön egy visszaigazolás, egy elbizonytalanítás, hogy nem biztos, hogy jól csinálod, és hogy lehet, hogy...
De nem csak az anyaság.
A főzésednél is azért ez felsziszentem, hogy te jó Isten, hogy tud ilyet írni, de hogy az anyaság az még inkább egy ilyen nagyon érzékenyebb téma, és akkor ezt még jobban magunkra vesszük.
És tök jó lenne, hogyha most itt ülne a Loti, mert akkor ezt visszavezetné a történelembe, hogy egyébként a nők, tehát hogy nyilvánvaló, vagy az én álláspontom szerint azért bántjuk mi egymást, mert egész, tehát hogy a nőiség az el volt nyomva azért, mert kurva nagy erő van benne, és nyilván tök fura, hogy ahelyett, hogy összefognánk, és az hatványozná az erőnket, egymást bántjuk azért, mert bizonytalanok vagyunk önmagunkba, és igen, és ez jöhet a nem tudom én honnan, onnantól kezdve, hogy azt mondták a nőkre, hogy jó, akkor itt patriarchális rendszer van, pedig értitek, szóval, hogy összefog 2-3 nő, és olyan csodákat képes alkotni, ahelyett, hogy amikor megbántjuk egymást, akkor meg, tehát, hogy teljesen feles, na, fú, de ide fel, nagyon felkúr ez a téma, bocsánat, de tényleg, szóval, hogy miért van az, hogy jobban érzi magát a másik attól, hogyha bánt engem, vagy bárkit, vagy egy másik nőt,
bocsánat, ez egy picit olyan, mint a minek ment oda, hogy van ennek egy ilyen pszichológiája, hogyha én jó hangosan kimondom, hogy ő szaranya, mert szeméttereteti a gyerekét, vagy rossz hordózóba teszi, vagy babakocsiba tolja és nem hordozza,
akkor én jobban nyalálj.
Akkor én, igen, tehát akkor én igazából, akkor, tehát ő elkövet egy hibát, amit én nem követek el, tehát én tulajdonképpen jobb anya vagyok, mint ő, tehát valahogy egy ilyen...
Önigazolás,
igen. Például, amikor én biztos vagyok benne, hogy nem velem biztos, még babát vártam, amikor nem is tudom, miért ültem az orvosnál, mert jó nagy hasam volt, tehát pár hetem volt már csak a szülőség, mindenhonnan lehetett látni, hogy mindjárt szülni fogok, és egy idős néni leült mellém, és nem tök aranyos volt, hogy elkezdett úgy csacsogni, ahogy szoktak így az STK-ba. És akkor így valahogy így rögtön oda kerültünk, hogy alvás. És hogy ne aggódjak, hogy nyugodtan, hogy mondják ezt a hülyeséget, hogy tutuljgatni kell, meg minden. Ő mind a három gyerekét megmondta a gyerekorvos, hogy sírni kell hagyni, és akkor két éjszak alatt le is szoktak a sírásra. Úgy átaludták az éjszakát pár hetes korúban, hogy magad így ültem, hogy jó. Na mindegy, szóval, hogy így igazából nem tudom, hogy néni hallott-e a sírni hagyásról, vagy azóta mondták neki a gyerekeivel, az unokái, vagy bármi, de tökre úgy hangzott, mint aki így most átadja ezt a dolgot, mert hogy ő így csinálta, és akkor ez biztos, hogy ez így nem okozott semmi problémát, akkor biztos később is jó. Szóval tényleg úgy hangzott, mint aki kicsit takarózgat ezzel a dolgot. Aztán lehet, hogy nem is soha nem hallott róla, és teljesen biztos volt abban, hogy ezt így jól csinálta.
Szerintem nem hallott róla biztosan. Ez a generáció nem nagyon. Ezt az én mamám is mondta.
Egyébként igen, de nem tudom, mert például én is vannak olyan balatonnyaralós szomszédok, ugyanez a korosztály, akinek ugyanezt mondta a 70-es években a gyerekorvos, és például amikor nekik így mondtam ezt, hogy hogy ma már azt mondják, hogy tök mindegy, mert 40 éves a gyereke, szóval most már nem tud ezen változtatni, és egyébként látszik, hogy tényleg, lehet benne igazság, sajnos nekem annak idején ezt mondták, tehát hogy így, hogy szerintem, hogy lehet egyébként őket nevelni, hogyha ha elég befogadóak, meg amúgy nem tényleg ilyen kockák.
Egyébként erre, amit mondtál visszatérve, hogy nagyon érdekes, hogyha megnézek két férfit valahogy, nem úgy versengenek, most például, hogy ilyen munkakapcsolatos, tehát, hogy nem úgy versengenek egy pozícióért, mint ahogy két nő, vagy értitek, szóval, hogy így a nőkben sok esetben úgy benne tud lenni az aljasság.
Hát abszolút biztos, hogy nem fogsz itt hallani, hogy de az meg, egyébként is hogy néz ki, hogy áll a szakálla? Hát nem használ szakállvaxot, és mikor volt utoljára, mi az, borbénál? Hát, szóval igen, ezt nehezen képzelem el.
Hát én egyetlen egy férfi kollégámtól se kaptam meg soha azt, amikor szarul néztem ki egy éjszakázás miatt, hogy szarul nézek ki, ellenben nőktől mindig megkaptam. Mert ugye érted, három gyerekem van, tehát volt egy pár olyan éjszakám, amikor nem aludtam.
Mondjuk egy kezeden meg tudod számolni,
igen,
nem?
Nem sok, de hogy
akkor pont is. Van, biztos nem jól csinálsz. Nem,
ja. Lehet, hogy... Igen, lehet. Elképzelhető.
Ez a baj.
Igen, a baba kaját tehet róla.
Hát, hogy az altatása.
Hogy az altatás. De szóval, hogy egyszer se is nők meg így, jaj, látszik, hogy nagyon ki vagy. És hogy ezt így miért?
De egyébként ezt vajon tényleg, tehát ez, mert egyébként egy csomó esetben ezt az ember így nem gonoszságnak szánják a nők, hanem egyszerűen egy ilyen, nincs mögötte érzelmi intelligencia. Tehát, hogy vagy nincs rád rezonálva. Uh-huh. Tehát simán lehet, hogy egyébként empatizálni akart, mert hogy értem, hogy neked most nehezebb az életed, tehát értem, hogy mit tudom én, most elgépelsz valamit a cikketben, akkor hova teszed, tehát nem is bántani akar, csak egyszerűen rosszul fejezi ki magát, és te meg rezonálsz erre, hogy hagyjam már békén az meg, mert te egyébként meg jobban szeretnél, tehát hogy te gondold magad úgy reggel, hogy azért néztem már ki jobban is. Én még ezt tudom elképzelni, mert szerintem egy csomószor van ilyen, hogy így elgondolkozom, hogy most nem, hogy be akartak tényleg szólni nekem, vagy pedig amúgy egy segítő szándék volt, vagy egy empatikus szándék.
Ez szerintem nagyon fontos, hogy tök jó lenne úgy kezelni, és nyilván ezt magamnak is mondom, hogy úgy kezelni kommenteket, meg embereknek a megnyilvánulását, hogy egyébként fontos-e nekem az az ember annyira, hogy bejöjjön az info egyáltalán, meg hogy vajon biztos bántásnak akarta hallani, vagy csak az én szűrőmön keresztül ment át úgy, hogy ez bántás. Mert tényleg lehetsz bármilyen asszertív, a másiknak a sérüléseit, meg mintáit nem fogod tudni teljesen kikerülni, hogy biztosan betaláljál, és nyilván, hogyha a gyerekeink negyedik osztályban nem azt tanulnák, hogy nem tudom, nap a tengelyek kerül, forog, hanem azt, hogy vannak érzéseim, ezekhez milyen érzelmek társulnak, én azt hogy érzem, hogy mondom el a másiknak, meg minden, akkor nem itt tartanánk. de ugye nem ezt tanulják a gyerekek az iskolába, és a mi szüleinktől sem hallottuk azt olyan nagyon sokszor, hogy érzem, hogy itt a gyomrom kezd, nem tudom én, begörcsölni, és közben meg elkezd fájni a fejem, és akkor most azt érzem, hogy nagyon, nem tudom, csalódott vagyok, vagy bármi, hanem ezeket az érzéseket is most tanuljuk meg 30 éves korunkban, amikor gyerekeink vannak, és oké, hogy a mi gyerekeink ezt megtanulják, de hogy egymás között is van olyan, hogy mondok valamit, és akkor te tök máshogy érted, mint ahogy én akarom mondani, pedig szóval, hogy azért, hogyha lenne bennünk ez a szűrő, ami így leszűri ezeket a dolgokat, akkor már sokkal kevésbé éreznénk azt, és tök igaza van az elődnek, hogy egy csomó mindenben mi látjuk bele a bántást, és nem akarok elmenni amellett, hogy nyilván a nők azt hiszik, szerintem, hogy ha te több vagy, akkor én azzal kevesebb leszek, és ebből van ez a folyamatos harc, meg nem tudom, féltékenység, irítség, vagy na.
Hát nem tudom, én a körmosommal beszélgettem most pont erről, neki két lánya van, és a nagyobbik már kisiskolás. És egyébként nagyon durva, hogy már kisiskolás korban a lányoknál van ez. Szóval, hogy van egy lány, aki így fölül kerekedik mindenki felül.
Micsoda? A B-Queen.
Igen. És hogy akkor így ő mondja meg, hogy jó, akkor az lesz a barátnője, aki eléggé csinosan öltözködik, vagy aki egyáltalán csinosan öltözködik. És hogy így simán kizárják azt, aki ebbe a körbe így nem. Szóval, hogy egyébként meg ez tök érdekes ennek a pszichológiája, hogy már ennyi idősen érted, 7-8 évesen
elkezdik. Hát az elkezdik. A kérdés, hogy mit lát otthon? Igen. Mert érted, hogyha az én gyerekem azt látja otthon, hogy mi rendben vagyunk így, és más csinálhat bármit, ha te úgy jól érzed magad, hogy nem velük játsz, hanem te így jól érzed magad, és tök mindegy, hogy a másik mi, és nem azt hallja reggel, nem tudom én kocsiba, hogy az de bénám vezet, vagy sétálunk, és nézd meg, milyen a ruhája, hanem az, hogy így elfogadjuk egymást, ahogy vagyunk, akkor az a kislány én szerintem nem fog belemenni ebbe. Tehát megtapasztalja, hogy mi ez a sztori, hogy akkor neki szép a ruhája, és akkor nem tudom, de hogyha a gyerek alapvetően jól van, és a család úgy működik, hogy a saját házatáján sepreget, most értsétek, akkor én szerintem kiküszöbölhető, hogy ebből mondjuk sérüljön a gyerek.
Hát szerintem azért az iskolai bullying az nehéz kiküszöbölni, hogyha hogy neked támadnak. Nyilván is kérdés, hogy nem játszik velem, az azt jelenti, hogy hozzám se szól, hogy csak nem szól hozzám, de bánt is, meg piszkál is. Vagy esetleg
nem, az oké, hogy ez van, csak hogyha van otthon egy olyan megtartó közeg, aki nem arról szól, hogy hazamegyünk, és nem talán bámuljuk a tévét, hanem meg lehet beszélni, hogy én ma velem ez volt. És
akkor
ez
nem az a gyerek fogja csinálni.
Igen.
Ezt.
Ja, az igen, biztos, igen. Amúgy ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy aki például elkezd így tökre érdekel, hogy az, aki így bulingol, hogy például felnőtt korában tisztában van azzal, hogy ezt csinálta, miért csinálta, és bocsánat, ez most nem ez a téma, csak ez már nagyon régóta foglalkoztat.
Biztosan tisztában van vele. Én voltam mind a két oldalon, általános iskolában, szóval én voltam, aki közösített, aztán amikor felemeltek maguk közé, akkor ugyanúgy csináltam, nyilván azért, hogy a csapatba tartozzak.
Igen, de hogy olyan esetben, amikor valakinek a magja, tehát amikor ja. valakitől jön, tehát az egy ilyen, nyilván egyébként ő is tisztában van vele, nekem is van egyébként egy ilyen, tehát én is egy ilyen bullying áldozat voltam, és érdekes, hogy pont az a csaj, aki ennek az egész, tehát a mozgatója volt ebben a iskolában, ő most egyébként több gyerekes anyuka, és egyébként volt, és ami anyavlogja egy pár éve még. Uh-huh. Ott is találkoztam vele egyébként, de hogy egyszer megkérdezném tőle, hogy...
Ki az?
Nem mondom meg.
Kivágjuk.
Magadunk között.
Tök durva. De nem egyébként, szerintem nagyon érdekes, hogy ez már egyébként ennyi időskorban elkezdődik, és hogy a fiúk, lányok között egész más, mert hogy már akkor megjelenik ez, hogy a fiúknál az, hogy ki az erősebb, meg a sport, meg amit tudom én, és hogy a lányoknál meg ez a lelki terror.
Nem vagyok pszichológus még, de hogy ez nem lehet, hogy ez amúgy a versengés maga az onnan jön, hogy vagy én eszem meg a húst, és akkor most csak kérdezem, hogy legyőztük a mamutot, és akkor én eszek hamarabb, mert vagy, na, te biztos, hogy tudod.
Igen, értem, hogy mit mondasz, érdekes.
Tehát, hogy maga a versengés a férfiaknál, az biztos, hogy ilyen ősi, hüllőagyi, nem tudom én milyen dolog.
Hát férfinál nőnél biztos
a de hogy a nőknél pont azt gondolnám, hogy ott az volt, hogy a férfiak elmentek mamutot vadászni, akkor mi otthon maradtunk a nők őrizni a tüzet együtt, te alszol, én rakok a tűzre, szóval, hogy ott meg én alapvetően egy ilyen ős közösségre gondolnék, ahol egymásért vagyunk, és tök fura, hogy az összes, tehát, hogy...
Na, ennek majd nézzünk utána, és hogyha lesz egy ilyen woman shaming adásunk, akkor erről reflektálunk.
Egyébként, amikor a nők így otthon ültek a barlangba, és várták haza a férfiakat a mamutból, akkor még sokkal nagyobb egyenlőség volt. Tehát igazából ez a mezőgazdasággal kezdődött a nőknek az elnyomása, tehát szerintem akkor még nem volt rá szükségük, mert hogy nem voltak. Gyakorlatilag teljesen egyenrangúak voltak a férfiakkal a saját kis közösségükben, és lehet, hogy akkor... Aha. Nem kellett az elsőnyés.
Biztos ilyen társadalmi sztori van ebben, hogy el lett nyomva ez az egész női sztori.
Hát nem is az. Tehát, hogy ez most egy másik része, de hogy ha már mi nőként el lettünk nyomva, és van lehetőségünk, akkor, amit az előbb is mondtál, vagy amit még az adásnak az elején mondtál, hogy nem azt szabadna csinálni, hogy egymást bántjuk, hanem pont az, hogy egymást segítsük.
Nagyon jó sztorim van erre, mondjad nyugodtan.
Nem csak annyi, ez tényleg csak szimpán edukáció kérdés. Tehát az, hogy felfogod, tehát hogy kicsit kinyitják a szemedet, amúgy ha van egy alapérzelmi intelligenciád, akkor azt így bebusztolod, és akkor tényleg így háromig számolsz, mielőtt mondasz egy kommentet, vagy tanácsot adsz, hogy vajon szükség van erre, vagy hogy tudnám úgy adni ezt a tanácsot, hogy az tényleg ne legyen bántó. És egyébként szerintem ezt egy generáción belül meg lehetne változtatni, hogyha mindenkit úgy nevelnének.
Hát, hogyha tennének ellene, igen. Az, hogyha a gyerekem meglát az utcán egy teltebb embert, és azt mondja, hogy ú, anya, milyen, akkor fogom magam, és akkor elmondom, hogy egyrészt nem mutogatunk így, másrészt meg edukálom. Vagy az nekem például most nemrég történt egy olyan, hogy a legkisebb 2 éves, ami ilyen nagyon brutál dackorszak van, de ilyen nagyon-nagyon brutál, kizökkenthetetlen. És képzeljétek el, hogy még a nagyoknál volt olyan, hogy odajöttek, és még tettek egy lapátra, hogy jaj, ne idegesítsd anyukád, hát hogy viselkedsz, és akkor ez pont nem segít a gyereknek. És most volt egy olyan, képzeljétek el, hogy odajött egy anyuka, és megpróbált segített így kizökkenteni, hogy jaj, mert hogy látta, hogy én már mindent tényleg így a körbejártam, vicces voltam, ugráltam, dobáltam, ajándék, csoki, nem tudom, mindent kipróbáltam, semmi nem működött, és akkor az ő kizökkentésével segített, és hogy miért nem lehetne inkább így.
Van változás, ugye?
Van.
A hallgatók tudják, hogy én a Facebook csoportok nagy kedvelője vagyok. Szabadidőmben imádom ezeket a csoportokat. És azt veszem észre, hogy amikor bekerültem a csoportokba, mondjuk 7 évvel ezelőtt, amikor anya lettem, akkor még nagyon-nagyon sok ilyen bántás volt, és akkor a többiek csöndben görgették és olvasták, vagy csatlakoztak a beszóláshoz. De most... Mindig van egy csapat, aki azt mondta, hogy figyelj, ezzel most nagyon segítettél neki. Vagy azt mondja, hogy hú, de bunkó vagy, hogy tudsz ilyet írni a másiknak. Most már nagyon-nagyon sokszor, szinte minden esetben felszólalnak így a shaming elő ellen.
Igen. Ez tök jó, már mindenképpen sokkal jobb, mint az, ami volt, viszont akkor megint kiukadunk oda, ahol az elején voltunk, hogy és akkor hol van a határ, tehát hogy de innen át kéne még oda görögni, hogy egyébként így el tudom mondani a jó tanácsomat, hogyha van is például a babakompa, vagy nem tudom, tényleg van egy ilyen pár dolog, ami, mert azt, hogy mit teszik egy gyerek, minden gyerek felfogni, szóval cukros-zsíros kenyeren élő 50-es évek generáció is felnőtt, tehát hogy ez nem így, de mondjuk egy babakomp, az tökre veszélyes. Mondjuk egy kenguru, az tényleg tönket tud tenni egy babának a gerincét. Egy cuki, akármilyen ilyen fast fashion cipőcske, szintén tönket tud tenni egy lábboltozatot. Szóval, hogy ilyen esetekben tényleg így tök szuper, ha tudnánk szólni, mondjuk azt látjuk, hogy valami hozzánk közel álló ember nem azt megy az utcán, és akkor beszólok az anyjának, de hogy valahogy finoman közölni, hogy fiú, és hát hogyha van kedved, akkor nézd meg ezt a csoportot, mert ott tök jó elmondják, hogy milyen cipőt kell hordani, vagy nézd meg a hordozóházat, és menjetek el egy tanácsadásra, mert hozzáértő emberek elmondják, hogy izni. Tehát, hogy ez tök szuper lenne, hogyha amellett, hogy védünk, és nem bunkóskodunk, megtanulnánk egyébként rendesen kommunikálni, amit érdemes kommunikálni másik fele.
Volt egy sztorid, amit beléd folytattunk.
Tehát, hogy azt mondtad, hogy úgy kellene nevelnünk a gyerekeinket, hogy akkor ezt így tudják, de hogy az van, hogy képzeljétek el, amikor elkezdtem pszichológushoz járni, most ehhez, az kb. 3-4 vagy fél éve, szeptemberben volt, akkor volt egy olyan témám, amit vittem, hogy amikor erős nőkhöz kapcsolódok, akkor mindig kisebbnek érzem magam. És beszélgettünk erről, hogy miért van az, hogy jobban érzem magam olyan emberek társaságában, ahol erős lehet, ahol tudok erős lenni, mert hogy az volt a megélésem, hogy az erős nőktől én kevesebb vagyok. Meg hogyha valaki kiteljesíti magát, akkor az volt a belső érzésem, hogy én kevesebb vagyok. Tudtam úgy kommunikálni, mert arra már tudatos voltam, hogy ez az érzés, ez nem igaz ez az érzés, hanem ez egy a gyerekkorom által, meg minden által belém rakott érzés, hogy kicsi vagyok, és hogy nem tudok, én nem vagyok elég erős, vagy nem vagyok elég nő, vagy nem vagyok elég anya, vagy tök mindegy, hogy bennem volt ez az érzés még egy fél évvel ezelőtt is, pedig én aztán azt gondolom, hogy én nagyon tudatosan próbálok az önismeretbe, meg mindenbe így benne lenni, és hogy még bennem is ott volt fél éve, és egy csomószor éreztem, és most már mondjuk nem érzem, de hogy ehhez meg munka kellett, meg tudatosság, hogy oké, jól vagyok úgy, ahogy vagyok, és az hozta meg az áttörést, hogy elfogadtam, hogy bakker, én tényleg jó vagyok úgy, ahogy vagyok, és hogy tök mindegy, hogy más mit csinál, attól én nem vagyok kisebb. És hogy nyilván a nevelésünk is múlik, de tök nehéz egy olyan generációnak úgy nevelni, aki egyébként abba nőtt bele, hogy nem vagy elég jó.
Ez olyan, mint amikor a rendszerváltáskor az orosz tanárokén két leckével voltak az angolos csoport előtt. Tehát, hogy ők is ugye átképeztek angol tanárnak, és akkor így két leckével előbb így előbb jártak, mint a diákok, igen.
Szóval, hogy biztos, hogy ügyesebbek leszünk már, mint a szüleink voltak, vagy hogy ebben a hogy ne érezzék, tehát hogy ebben, hogy mondjuk a gyerekeink már ne bántsák így egymást, mert hogy tudják majd, hogy oké vagyok úgy, ahogy vagyok, de hogy elvárjuk azt a társadalomtól, attól a társadalomtól, aki meg van nyomorítva lelkileg, meg óriás mártír, meg nem tudom, hogy hát ne ítélkezzünk, meg ne bántsuk úgy egymást, ahogy bántjuk egymást.
Mondjuk egyébként szerintem a szüleim generációja biztos, hogy ők is rendesen bántottak egymást, de sokkal kevesebb platform volt erre, tehát a játszótéri anyukák. Másrészt meg tényleg így az 80-as években, meg pláne korábban, tehát hogy így hány helyről jött az információ. Jött anyától, a védőnőtől, meg az óvónőtől. És most meg ugye gyakorlatilag csak alvás témában, én szerintem az egy kezemben fel tudnék soha 15 Instagram oldalt, Facebook oldalt, tanácsadót, mindent. Nyilván gondjaik vannak az alvással, de hogy gyakorlatilag tényleg az van, hogy néha gondolkozom, hogy bele sem néztem még soha, nem tudom, olyan anyasággal kapcsolatos témák, amik nem érintenek, mert ami meg így problémás, vagy így nehezebb, vagy engem jobban érint, az annyi információ van, hogy mire kiszűröm, elfárad az agyam. És nyilván is sokkal könnyebb elbizonytalanodni, hogy ennyi irányból kapod az ingert, az infót.
Az Instán a kedvencem, az elfogadó vagyok, de a posztom harmadik mondatával olyat szúrok azért ide-oda mindenkinek, hogy de nagyon elfogadó vagyok. De egyébként ez, tudod, mint gondolkoztam, ez érdekes, hogy vajon a régi generációt mennyire érinthette ez a shamingelés, mert egyrészt régen az volt, hogy, vagy legalábbis én azt láttam, hogy akkor ilyen nagyon kirakat életet élt mindenki, nagyon a négy fal között kellett hagynunk mindent, és akkor ugye nagyon az volt elvárva, hogyha te elmész egy gyerekkel, az nehogy hisztizzen, mert hogy akkor hát hogy viselkedik ez a gyerek, és hogy nem tudom, mindig a saját példámmal jövök, hogy nekem a mamám arra nagyon figyel a mai napig, hogyha ott vagyunk nála, akkor nem lehetnek hangosak a gyerekek, mert hogy majd mit fog szólni a szomszéd, hogy hát itt sírnak a gyerekek, és akkor mondtam, hogy hát mit fog szólni, hát fogja tudni, hogy itt van három gyerek, hát persze, hogy sír három gyerek, meg veszekednek, meg hangosak, de hogy értitek, akkor volt egy olyan brutál elképzelés arról, hogy kell viselkedni egy gyereknek, egy jó gyereknek ráadásul.
És ezek a gyerekek mi vagyunk? Igen, szóval, hogy érted, igen. Mi voltunk azok a gyerekek, akik úgy mentek a játszóra, hogy úristen, hogyha te esetleg túlinger előtt az óvoda után, hát nehogy már bömböljél, mert hát akkor nem vagy elég jó. Szóval ezek a gyerekek mi vagyunk?
Igen. Szerintem ugyan működhet a shaming, csak ilyen kisebb dolgokon, tehát például az, hogy köszönsz, mennyire köszönsz hangosan, tehát már az is egy a szülő szégyene volt, hogyha Pistike nem köszön már 3 méterrel a Jancsi bácsi előtt, hanem csak mikor nem tudom, 1/2 méterre van, akkor beszélt, és akkor köszön neki. De ezt én is annyira emlékszem erre, hogy sétáltunk a hugommal, meg a nagynénémmel, és akkor a hugomat 2 éves volt, kapott egy hisztiruhamot, és akkor azzal szerelt a nagynéném, hogy olyan szégyenbe hoztál, hogyha még egyszer izé, hogy ha nem hagyod abba azon, akkor most rögtön hazamegyünk, és így tegyi felnőttként, hogy mi hozta szégyenbe egy hisztiző gyereken tényleg.
Pont te köszönéssel kapcsolatban tegnap délután földnapi alkalmából kertészkedtünk az óvodába, és össze-vissza volt minden gyerek, minden szülő, és jöttünk el, és előttünk egy apuka odahozta a kisfiát, hogy köszönjön az óvónéninek. Szia, Ovo néni, elmentünk haza, viszont látásra elmennek. A gyerekem látja, hogy mi is megyünk el, és kb. A kapuból odaordít, hogy szia, Ovo néni! És bekapcsolt, hogy na, ez az apa idehozta a gyerekét, hogy elköszönjön szépen, normálisan, és az én gyerekem meg már hét határon túl van, és én meg nem arra tanítottam, hogy akkor oda kell jönni és elköszönni szépen, és hogy bennem is bekapcsol egyből, pedig én is egy tudatos embernek tartom magam, de hogy ezek olyan lenyomatok, amik ott maradnak, szerintem amíg világ a világ, amíg élünk.
Nyilván ez nyilván ez a mi dolgunk, hogy ezt így elgerebézzük, majd a gyerekeink kapnak mást, majd ők gerebéznek. Ez van, hogy az ő gondjuk. Tényleg nekik is kell a pszichóhoz menni majd valami miatt.
Az ínség zavaráról nem sokat beszéltünk.
Nem. Mit mondjuk róla?
Pedig egyébként egy nagyon jó sorozat.
Hát ugye az alapvetően a mai magyar gasztrómia helyzetét járta körbe, úgyhogy megnéztük gyakorlatilag a magyar gasztrómia történelmét, azt, hogy miért úgy eszünk most, ahogy eszünk, miért azt eszünk, kinek milyen hozzáférése van bizonyos táplálékfajtákhoz, mit eszik a mély szegénységben élő, mit eszik a kőgazdag, mit eszik az átlagpolgár. Elég nehéz terep volt, mert hát összeforgattuk, és akkor azért már lehetett tudni, milyen utána így nő az infláció, valószínűleg mire adásba kerül, megvágják ezt az egy hétig forgatott anyagot, már nem annyi lesz a tojás ára, mint októberben. És akkor ezen belül, így az étkezés témakörön belül, így hát nem tudtuk nem belevenni a nők helyzetét, mert hogy a láthatatlan munka az hát 99%-ban a nőket érinti, és ezen belül van ugye hát például az, hogy az átlagnőnek ugye a munka mellett a háztartást is el kell látnia, és ebből beletartozik a főzés, és hát ugye ez megint csak egy olyan kérdéskor, amit, ahogy mondtam, ez nagyon sok mindenkit ér, hiszen a főzés is olyan, amit mindenki tud főzni, a gyereknél is olyan, amit mindenki tud, tehát a kettő együtt az nyilván egy hatványozottan erős téma, ami muszáj beleszólni egyébként.
Igen.
Úgyhogy...
Én pont egyébként hátulról kezdtem, az utolsó részszel kezdtem. Igen, azt kezdtem abba megnézni, és az nagyon, nagyon gyomról vágott.
Abba volt ez a láthatatlan munka, és az eloszlás, ennek a láthatatlan munkának az eloszlása. És tényleg egyébként az van, hogy ez nagyon vicces, az általam nagyon nem kedvelt középiskolai matematika tanárom mondta, szerintem egyébként nem él a hölgy, hogy kellett a nőknek a felszabadítás, hogy meg az egyenlőség, hogy most, hogy előtte volt a háztartás, amit le kellett fedni, meg a kölkök, meg minden, de most megkapták mellé a munkát is, de az előzőt nem tudták leadni, tehát azt nem sikerült így lepakolni, és tényleg az van, hogy így, hogy az, hogy te egyszerre legyél jó a munkádba, mert hogy élvezd a munkádat, hogy legyél jó feleség, társ, legyél anya, legyél házvezető, vagy a családot is ellásd, tehát hogy így, tehát valami muszáj leadni ebből. És mindenkinek szíve joga, hogy mit ad le ebből. Tehát melyik az, amivel azt mondok, ebben most nem fogok olyan jól teljesíteni. Hát az a másik ugye, hogy tök szuper lenne, hogyha egy kicsit, bár ebben is nagy változások vannak, hogy a partner elkezd beszállni ebbe a láthatatlan munkába, de azért még van, hova fejlődünk, azt gondolom, hogy nem tudom, hogy mi a tapasztalatotok.
Szerencsére nekünk jó tapasztalataink
van. Ilyen kis vagy.
Igen, én pont a férjemmel néztem ezt az adást, amiről az előbb beszéltünk, és felsziszent, hogy jaj, nem mondjuk már, hogy 99-et magából indul ki, hogy ő mit csinál otthon, akkor biztos ez a nagy átlag. És hát akkor azért megállítottuk az adást, és akkor beszélgettünk egy kicsit. Nyilván a saját környezetéből indul ki az ember, hogy mit lát a baráti társaságban, meg az ismeretségi körben, azért szerintem egy ilyen javuló tendencia van, nem?
Abszolút, szerintem
miért
is.
Nevetsz?
Én azon nevetek, hogy nekem ott nekem a férjem egy icipicikét, várjál, kedves leszek, szereti a rendet. És leszokott így néha így ülni, így hátradől, így, nem lehet, mindegy, hátra szódik a székbe, és így mondja, hogy azért szerencséd van velem, de hogy tehát nem olyan, tudjátok, ilyen, én vagyok a nagy fasz a csávó, hanem hogy így, nem tudom, rendet rak, feltakarít, és akkor azért szerencséd van velem, és mindig mondom, hogy hála Istennek, hogy te ezt megcsinálod, mert én még 3 napot vártam volna vele, de hogy ő például tudatában van annak, hogy ő sokat takarít a férfiakhoz képest.
Igen, de sajnos nem ez a nagy átlag még mindig. Úgyhogy tényleg mi ilyen szempontból egy ilyen jó burokban élünk, ahol van segítség, de tényleg sajnos nem ez a nagy átlag.
De a másik kérdés az, hogy a nagy család mit szól ahhoz, hogy ti ilyen egyenlőségben éltek? És hogy mondjuk a szülők ezt hogy kezelik? De szerintem ez egy tök nagy kérdés, hogy az a pár, aki mondjuk megegyezik egy 50-50-ben, vagy egy 60-40-ben, kialakul egy élet, hogy akkor az hogy kezeli, elbizonytalanítja-e a családi visszajelzés, aki még a régi kor szellemében él.
Hát és nem csak a család, hanem akkor itt bejön a kolléga, hogyha az én férjem egy koncert után siet haza, mert segít a három gyerek altatásában, ami nem egy személyes feladat. Sokszor az kell, hogy legyen, most nézzük a Dórira a négy gyerek altatásnál, de hogy nyilván megoldom, elaltatom a gyerekeket, de hogy sokkal jobb, hogyha nem kell egyedül. És hogy akkor tök tisztában vagyok vele, hogy őt kap nem kevés beszólást azért, mert ő még nem maradott és sörözget, és mit tudom én, hanem jön haza segíteni. És akkor tudom, hogy ez neki ott abban a körben, a férfi körben egy tök nehéz dolog lehet, hogy most mit csináljon? Hazajöjjön és segítse nekem, vagy legyen ő a fasz a férfi, de én itt maradok, és értitek.
Amúgy egyébként én is rengeteg szemben kapom ezt a férjemnek egy ilyen viszonylag, ő teljesen szabadúszásban, szabadúszó tulajdonképpen, és nyilván, hogyha beülne egy multihoz, vagy valahova, akkor háromszor annyi pénzt talicskázna haza, mint amennyit egyébként ez. De például az elmúlt két évben, mióta otthon vagyok a kislányommal, az, hogy ő is otthon volt, és egyrészt így, tehát ilyen felesbe csináljuk a dolgokat, hogy az nekem mennyit jelentett, az én pszichémnek, a mi kapcsolatunknak mennyit jelentett, az, hogy a kislányomnak mennyit jelentett, hogy ez mekkora ajándék neki szerintem, azt nem tudom kifejezni összegekben, és a barátnőimtől rendszeresen megkapom a férséminget, hogy hát igen, mert hogyha elmenne dolgozni, vagy ha nem tudom, ha még ízés, így, vagy hogy jó, igen, mert neki könyvelő nem dolgozik, és így, de dolgozik, csak neki nem azt jelenti a munka, hogy reggel 8-tól délután 5-ig ül egy bankba, nyakkendőbe. Tehát, hogy ettől még dolgozik. Egyébként meg így figyelj, így nincs az a pénz, amire én odaadtam volna ezt az elmúlt két évet, és én teljesen biztos vagyok benne, hogy így a gyerekünk szempontjából ez egy legnagyobb ajándékot kapta, és bár mindenki élhetne így, legalább csak egy évig, vagy fél évig kisgyerekkel, mint mi éltünk, és nem mondja, szóval, és tényleg rendszeresen, mert egyébként így kirőlgöm, általában én szoktam mondani ugyanezt a monológot, hogy figyelj, tehát, hogy így nem baj.
Mennyivel emberibben hangzana az, hogy úristen, de jó neked, hogy otthon van. Én is annyira vágyom rá, hogy itthon legyen a férjem, és ne egyedül kelljen ezt a rohadt sok mindent. A helyet, mint hogy na bazd, meg azt se tudott elmenni dolgot. Na most érted. Ja, tehát, igen. És mert nyilván ezt akarja a barátnő valószínűleg kifejezni, hogy neki is tök jó lesne, úgyhogy inkább bántom a másikat, mert attól lehet, hogy én legalább egy picit jobban érzem magam.
És hát arról beszéltél, hogy ez mennyit adott a kislányodnak, meg mennyit adott neked, de mennyit adott a férjednek, hogy ő ebben részt vehetett, és látta felnőni.
Igen.
Fejlődni, hogy egyik nap még nem tud semmit, másik nap meg már mindent tud, és éjszaka történt egy varázslat, és úristen, mekkorát nőtt éjszaka ez a lány. Szóval ezek annyira csodás dolgok, hogy tényleg mindenkinek meg kéne tapasztalnia.
És hát ez egy normális szociális rendszerben, vagy nem tudom, ez működne, mint a skandináv országokban, hogy ugye, tudom én, azt hiszem, Svédországban, hogy egy évig anya, egy évig apa vannak otthon, de hát mindegy, ez akkor visszatartóba egy kicsikét hol változzon meg ez a ki mennyit tesz bele a munkába, hogy ez egyébként ez tök jönne, hogyha lenne egy ilyen háttérszél is.
Ja. Ahelyett, hogy beszólunk Ördög Nórinak azért, hogy néz ki smink nélkül, vagy hogy ki dolgozik, ki nem, ki főz, ki nem, ahelyett inkább a negatív kommentek helyett próbáljuk meg, hogy inkább pozitívat kezdünk, és a negatívan, meg hogyha valami nem tetszik, akkor csak körgessük tovább.
Meg olyan érdekes, nem tudom, hogy ez miért gondolják azt tényleg vajon emberek, hogy egy gyereknek például az mindenképpen jó, hogyha anya otthon van vele. Tehát, hogy így, ugye én is egy 80-as évek gyerek vagyok, ez a klasszikus 3 év különbség a gyerekek között, és 3 év gyest. Anyám az 6 évig ült otthon. Konkrétan ő mondta, hogy a végén már annyira szeretett volna visszamenni dolgozni, már annyira unta az egészet. És igazából én nem vagyok egy ilyen, tehát hogy nagyon szeretem a munkámat, de soha nem fűtött a karriervágy, vagy nem tudom. Viszont azt gondolom, hogy igazából én tök szívesen lennék még egy évig otthon. Tehát én élvezek igazából otthon lenni, elmegyek a piacra, a gyerekkel a játszóra. Így tök szuper, hogy van a férjem is, aki besegít, vannak a szüleim, akik segítenek, szóval nem vagyok így befixálva. Szuper jól érzem magam. Kicsit nehéz visszaállni a munkavilágába egyébként. De az egyik ok, amiért mindenképpen vissza akarok menni, nem csak el dolgozni, mert azt gondolom, hogy így szeretném, hogyha a gyerekem látná, hogy anya szereti a munkáját, hogy a munka az nem egy fárasztó dolog, nem azért dolgozunk, mert muszáj, mert abból veszünk kiflit, nyilván ezért is, de hogy egyébként így anya örül, hogy elmehet dolgozni, mert jó dolgokat csinál, és hogy ezt... Tehát ezt miért nem látjuk, amikor így mondjuk így beszólunk nőknek, hogy visszamennek dolgozni? Hogy egyébként a gyereknek ez egy tök pozitív dolog tud lenni, mert az egész ország szerintem úgy nőtt fel, hogy a munka, ó, baznak, hát az a gyár. Tehát hogy oda be kell menni, azt meg kell csinálni, és akkor végre, eldobunk kaszát, kapát, hazahozzuk a WC-papírt, meg a maradék tejet, és akkor vége a napnak.
És ráadásul egyébként ez az egészben talán a kulcs, hogy általában, akik előbb mennek vissza dolgozni, azok, legalábbis én ezt látom, nem akarok általánosítani, én ezt látok, vagy saját magamon ezt tapasztalom, hogy a legtöbben azért csinálják ezt, mert hogy tényleg szeretik, és tényleg már nagyon várnak arra, hogy azt is csinálhassák, mert hogy értitek, ez nem olyan dolog, hogy választasz egy dolgot az életedben, ami boldoggá tesz, és az anyaság is akkor csak azt tesz boldoggá, hanem a munka is, és hogy az tök jó, azt el kéne fogadni, hogy tök jó, hogy van itt egy ember, aki gyereke is lett, ez is sikerült neki, az is boldoggá teszi, de ettől függetlenül még boldoggá teszi az, hogy elmegy dolgozni bármit, és még boldoggá teszi az is, hogy esetleg néha elmegy futni is közben, és akkor nem az, hogy... És akkor még este futni is elmész, azok után, hogy egész nap dolgoztál, és akkor alig lát, hogy...
Hát egyébként ezt tegyük hozzá azt, hogy van ez a mítosz, hogy hát 3 évig fizeti az állam, hogy otthon legyél, hát miért nem vagy otthon? Nem fizeti az állam. Tehát igazából szerintem eleve nagyon sokan anyagi okok miatt kénytelenek visszamenni dolgozni, mondjuk így a gyereknek akármennyi idős korában, de hogy 2 éves kortól, azt tudjuk, akinek nincsen gyereke, annak is elmondjuk, hogy így nincs. Tehát, hogy az a havi 20.000 forint, amit ilyenkor az állambácsi, az utolsó
24.500.
Na, pontosan jól vannak.
Hogy azért az nem elég, nem hogy pelenkár, tehát hogy nem elég a bébi kajára sem. Ugye. Tehát, hogy azért ez egy mítosz, hogy tehát azt tud otthon maradni, akinek tényleg olyan, tehát még a férje ezt lehetővé teszi. És egyébként tényleg szóval, hogy így a mai magyar valóságban tök simán, hogy valaki azért megy visszadolgozni. És ezeket egy csomószor nem tudjuk, csak így ekkora gyerek, és itt van a bölcsibben. Na, ennek az anyja. És soha nem az apja, tehát és akkor miért nem adott már az apja? Tehát ez miért nem merül fel? Ezt imádom, ez másik egyébként, hogy ennél a nyaralásnál, hogy te elment, vagy nem is nyaralásnál, hogy elment egy 3 napos konferenciára, hogy így, és a férje, tehát otthon volt vele, nem? Tehát ő miért nem? Ő miért nem egy kompetens szülő? Miért nem tekintjük az apát egy kompetens, egyenrangú szülőnek, akivel ott lehet hagyni egy gyereket egy délutánra, egy estére, egy hétvégére?
Mert ami a gyerekkel kapcsolatos, az anya.
Én még a mai napig megkapom egyébként, hogy nem tudom, nem voltam családi buliba 3 gyerekkel, és az anyukám mai napig megkérdezi, hogy a Martin az Áronnal van? Mondom, igen.
Az apjával. Nekem, Jézusom, nekem is a mamám.
5.
Nekem is a mamám. A múltkor, nem, a héten voltam, este 6-ra mentem podcast felvételre. És megkérdeztem a mamám, hogy és a gyerekek egyedül vannak otthon? És
igen, ezt nagyon szeretem.
Felteszed ezt a kérdést? Hát az apjukkal vannak otthon.
Nem, hogy a szegény, mennyi segítség. Ez valahol nagyon szomorú is, hogy igen. Milyen képet ad arról, hogy neki mennyi segítségük lehetett, vagy hogy mennyire számíthattak a társukban, férjük, tök mindet, tehát hogy ebben a kérdéskörben.
És ez durva egyébként, ez ilyen never ending adás, de hogy most visszajött az, amit mondtál, hogy amikor a nők elkezdtek az anyaság mellett dolgozni, és hogy volt is ez a pont, hogy így nekik be kellett bizonyítaniuk, hogy ők tudnak úgy dolgozni, hogy az otthoni dolgok nem változnak, hogy attól még meg lesz főzve a vacsora, friss vacsora lesz, tiszta lesz a lakás, és hogy még mindig ezt gyűrjük, értitek. De közben legyen belőve a hajad, jó, most már nem kell konyh, mert divat a messziben, meg a mit tudom én micsoda, de hogy értitek. Szóval, hogy így úgy vállaljuk ezeket a pluszokat, hogy jó, oké, de hogy dolgozzál, de a gyereked legyen rendben, az összesen minőségi időt töltsé, a házi koszt legyen, nehogy rendeljél, de levegőd is legyetek, és akkor így érted, összeadott, nem jön ki a 24 óra.
Egyébként nem, és egyébként tényleg az a vicces, hogy így, de mondjuk ezeket leszarom már, úgy értem, hogy tényleg ezeket a beszólásokat, már akkor volt takarító, amikor még nem volt gyerekem, nagyon durva. Oh. És, minden, és van egy ilyen idősebb hölgy az ismerőseim között, barátomnak az anyukája, és minden egyes alkalommal ilyen kis rosszalom, hogy ja, hát persze, mindig elfejtem, hogy neked van takarítónőd, és így. Oh. És akkor mindig elmondtam neki, hogy figyelj, az van, hogy ezt a lakást kitakarítani, az a hétvégén egy nap lenne. Nekem megéri ez a 2 hetente, nem tudom, akkor még 8000 forint volt, hogy hogy, ezt, hogy az, azon, az a nap, az az enyém legyen. És egyébként most, hogy gyerekem van, most hogy gyakrabban jön a takarítóni, bazd meg. Tehát, hogy így...
Ne is mondd nekem, pont ma nem jött. Hetente jár, és nem jött, és teljesen ki vagyok. Min nevetsz itt? Kacarásza itt magadba.
Hát csak azon nevettem, hogy egyedül van otthon a gyerek, hogy a héten elment puszillak Filó előre is. A héten elmentünk moziba a férjemmel, de ilyen nagyon késői vetítésre, és akkor kiírtam, hogy megvacsoráztattuk, lefektettük, és akkor egy eljöttünk végre moziba, nagyon sok idő után, és akkor azt mondja a csaj, hogy fú, nagyon lazák vagyunk, hogy otthon hagyjuk a gyerekeket éjszakára, amíg mi elszaladunk megnézni egy mozi filmet. És akkor mondom, hogy először nem értettem, hogy tényleg azt hiszi, hogy otthon hagytam a 3 meg a 6 éveset, amíg eljövök, vagy egy mozifilmet nézni este 10 órakor. És akkor azt mondja, hogy hát otthon hagyod a babyört, és akkor, hogy azért látod őket, meg tudsz nekik szólni a kamerán keresztül. És ezt nevetem, hogy ez szembe jutott ez a beszélgetés, hogy tényleg azt gondolják, hogy otthon merjük hagyni a gyerekeket. Mondtam, hogy még az emeletre sem mehetnek fel egyedül, szóval kétszintetes a lakás, de még az emeleten se lehetnek egyedül, de hogy tényleg ez így eszükbe jut.
Nekem, én futni mentem el úgy, hogy megkérdezte a szomszédén, és nem félek, hogyha föl kell közben a gyerek, hogy akkor... Mit csinál? És akkor mondtam, hogy itom van vele az apja, nem félre. Megkapcsolja
a tévét, tölt magát, hogy viszkit megvár.
Én amúgy van, hogy ilyeneket voltok, hogy amikor megkérdezik a anyukám is, hogy Martin egyedül? Vagy nem tudom, és akkor, aha, hát figyelj, hát mire lép pizza, beteszi a
krumplit.
Megoldja, hát már 5 éves igazából, úgyhogy.
Ó, Istenem. Brutál egy világban élünk. Nagyon sok fele elkanyarodtunk, meg nagyon sok mindent érintettünk, de szerintem nagyon sok mindent adtunk át az anyukáknak, meg nagyon sok olyan dologról beszéltünk, ami mindenkit érint, úgyhogy Nóri, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én köszönöm, hogy hívtatok.
És hogy ilyen őszintén megosztottad a saját élményeidet, tapasztalataidat. Egy hét múlva találkozunk a hallgatókkal. Köszi lányok nektek is. Sziasztok!
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 Ha még nem elég belőlünk, kövessetek minket TikTokon, vagy az Instagramon,
de Facebookon, szintén Mesélj Anyukám néven megtalálható zárcsoportunkhoz is csatlakozhattok.
Vagy, ha szeretnétek, e-mailt is írhattok nekünk az info@evamagazin.hu e-mail címre.
Ha pedig tetszik, amit csinálunk, értékeljétek, lájkoljátok, és osszátok meg tartalmainkat,
és mindenképpen szóljatok másoknak is,
hogy minden hétfőn új adással folytatódik a Mesélj Anyukám.
Sziasztok!
A műsor a Béton partnere.